slágerek, slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét, és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.
Modernkori rabszolgaság.
Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
Ami visszaterel az életbe.
Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Dél van. Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hivatalos megkeresést küldött az orosz elnöknek. Vladimir Putyin nem zárkózott el a találkozótól.
Átfogó korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó törvénycsomagjavaslat benyújtásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok májusban. Több mint 1300 gyors hajtót mértek be 6 budapesti kerületben.
A keleti határ mentén süt a nap, helyenként futózáporok előfordulhatnak. 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugaton lesz hűvösebb.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A háború lezárását sürgette az ukrán elnök az orosz államfőnek címzett nyílt levelében. Volodymyr Zelenszky személyes találkozót javasolt Vladimir Putyinnak. Az orosz vezető nem vetette el a találkozó lehetőségét, ugyanakkor jelezte, hogy csak Ukrajna legitim vezetőjével lenne értelme tárgyalni. Ez azonban szerinte Volodymyr Zelenszky esetében megkérdőjelezhető. Közben az amerikai képviselőházban megszavazták az Ukrajnának szánt összesen mintegy 9 milliárd dolláros támogatást. Pékbulcsú összeállítása.
Amikor ön 26 évvel ezelőtt hatalomra lépett, Ukrajnában sokan örültek ennek. Ez ma már a múlté. Így kezdődik az ukrán elnök Vlagyimir Putyinnak címzett nyílt levele. A csütörtökön nyilvánosságra hozott dokumentum példátlan, mivel ez az első eset a 4 éve tartó háborúban, hogy Volodymyr Zelenszky hivatalos megkeresést küldött az orosz elnöknek. A levél egy gúnyos megjegyzéssel folytatódik. Az ukrán elnök azt írja, az ukránok többsége ma annak örül, hogy a drónjaink látogatást tettek az ön szentpétervári fórumán. Volodymyr Zelenszky ezzel arra utalt, hogy a héten Ukrajnának sikerült felrobbantani az orosz nagyváros olajterminálját. Az ukrán elnök ezután felsorolja, hogy a háború szerinte mennyi kárt okozott Oroszországnak és Ukrajnának, majd a tárgyra tér. Hangsúlyozza, hogy álláspontja szerint az orosz és az ukrán nép egyaránt a konfliktus lezárásában érdekelt, ezért találkozóra hívja Vlagyimir Putyint. Volodymyr Zelenszky kiemeli, hogy a korábbi javaslatokkal szemben a helyszín sem Moszkva, sem Kijev nem lehet, mivel egyiküknek sincs keresnivalója a másik ország fővárosában. Az ukrán vezető Svájcot, Törökországot vagy valamelyik arab országot tartaná alkalmasnak a béketárgyalások helyszínének. Vlagyimir Putyin a Szentpétervári Gazdasági Fórumon tartott sajtótájékoztatón reagált a megkeresésre. Az orosz elnök nem zárkózott el a találkozótól, ugyanakkor visszautasította a béketárgyalások alatti tűzszünet lehetőségét, illetve jelezte, hogy kétségei vannak az ukrán tárgyalófél legitimitása felől. Csak olyan emberekkel állapodhatunk meg, akiknek joguk van ilyen megállapodásokat kötni. Több lehetőség is van. Ez lehet az ukrán parlament házelnöke, vagy talán maga Zelenszky is. Látnunk gondolnunk kell, hogy ezek a dokumentumok milyen jogi következményekkel járnának. A lényeg az, hogy ha van szándék, akkor megtaláljuk a megoldást, fogalmazott Vlagyimir Putyin, aki Alaszkát említette meg a találkozó lehetséges helyszíneként. Az amerikai elnök lelkesen fogadta, hogy az orosz és az ukrán vezető végre tárgyalóasztalhoz ülne. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok sokat tett egy ilyen találkozó létrejöttéért. Örülök, hogy felvetették a találkozó lehetőségét. Szerintem sok közünk volt ehhez. Nagyszerű lenne, ha megvalósulna, mondta Donald Trump. Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy a korábbi egyeztetések során milyen orosz és ukrán kompromisszumokról esett szó. Közben az amerikai képviselőházban megszavazták az Ukrajnának szánt összesen mintegy 9 milliárd dolláros támogatást. A javaslat most a szenátus elé kerül, sokan azonban kétlik, hogy a republikánus többségű felsőház jóvá hagyja azt.
Vannak tárgyalások Volodymyr Zelenszky ukrán elnök budapesti látogatásáról. Ezt mondta a Magyar Hangnak az ukrán nagykövet. Magyar Péter korábban arról beszélt, ha megvan a megállapodás a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak visszaadásáról, akkor kész találkozni az ukrán elnökkel. Ambrus Róbert összeállítása.
Áttörést értünk el.
Óriási eredményt ért el Magyarország.
Óriási sikert értünk el.
Ukrajna vállalja, hogy törvényi szintre emeli a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaadását. Ezt érte el a magyar diplomácia az elmúlt hetekben. Magyar Péter többször egyértelművé tette, ahhoz, hogy Ukrajna hivatalosan is megkezdhesse az uniós csatlakozást, vissza kell adnia a kárpátaljai magyarok elvett jogait. Magyar Péter azt mondta, Kijev vállalta, hogy visszaállítja a kisebbségi iskolák rendszerét, és a magyar szimbólumokat is lehet majd használni. Az oktatás mellett az egészségügyben és a sportrendezvényeken is szabad lesz majd magyarul beszélni.
Jóvá tudtuk azt hagyni nagyköveti szinten, hogy az Európai Unió megnyissa az első klasztert Ukrajna vonatkozásában, de ahogy ezt sokan mondták, nem csak Brüsszelben, de máshol is, megnyitni egy fejezetet, egy csatlakozási fejezetet, vagy egy klasztert, az más jelent, mint lezárni. Ahhoz, hogy ténylegesen el tudjuk engedni ezt a megnyitást, ahhoz az kell, hogy az ukrán fél átültesse az unió felé tett vállalásaiba is a megállapodott dolgokat.
A kormányfő korábban arról beszélt, ha megvan a megállapodása a kárpátaljai magyarok jogairól, kész találkozni az ukrán elnökkel.
Nagyon szívesen találkozom ezen ügyek lezárása után egy politikai megállapodásra az ukrán elnökkel.
Volodymyr Zelenszky hamarosan Budapestre jöhet, adta hírül pénteken a Magyar Hang. A látogatásról információk jutottak el a laphoz, ezek után pedig megkérdezték erről a budapesti ukrán nagykövetséget. Sándor Fegyír közölte, tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról, de a nagykövet szerint még nincs konkrét időpont. Az Európai Bizottság szóvivője arról beszélt, a kisebbségi jogokról szóló megállapodást az Unió által megkövetelt ukrajnai reformok is elősegítették. A bizottság üdvözli a Magyarország és Ukrajna közötti konstruktív tárgyalásokat és a megállapodást az Ukrajnában élő magyar kisebbségek jogairól. Ez egyértelmű jelzése annak, hogy Magyarország és Ukrajna képes megoldani régóta függőben lévő problémákat, mondta a szóvivő. Brüsszel közben elkezdte előkészíteni a csatlakozási tárgyalások elindítását. Az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozóján megnyithatják. Összesen 6 klasztert kell lezárni a Ukrajnának a csatlakozáshoz, részletezi a Kijev Independent. Ezek gazdasági, mezőgazdasági, közlekedési és külkapcsolati fejezeteket jelentenek. A lapnak uniós diplomaták bizakodva beszéltek a tárgyalás sorozatról. A cikk szerzője ugyanakkor emlékeztet, Magyar Péter ígérete szerint Magyarország népszavazással dönt Ukrajna csatlakozásáról.
Déli krónika.
Márciushoz képest 1%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva, azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban.
A KSH első becslése szerint a legnagyobb súlyú alágok közül a járműgyártás, illetve az elektronikai és az optikai termékek gyártása bővült. Visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában.
Átfogó korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó törvénycsomagjavaslat benyújtásáról döntött a kormány tegnapi ülésén, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a csomag mindazt a jogállamisági feltételrendszert jelenti, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Illés Anna összefoglalója.
A kormány napirendjének legfontosabb témája az Európai Uniós források hazahozatala volt. Éppen egy héttel ezelőtt jártunk Magyar Péter miniszterelnök vezetésével, Kálmán András pénzügyminiszterrel, Orbán Anita külügyminiszterrel közösen Brüsszelben az Európai Bizottság elnökénél.
Közölte a közlekedés és beruházási miniszter, aki koordinálja a források hazahozatalához kapcsolódó munkát. Vitézi Dávid emlékeztetett, a találkozó előtt rekordgyorsasággal néhány hét alatt előkészített tárgyalási folyamat végén létrejött az a politikai megállapodás, ami az Európai Uniós források felszabadításáról szól.
A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben. Nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
Hozzátette, a befagyasztott forrás összesen 16,4 milliárd euró, ami több részből áll. A helyreállítási alapban 10 milliárd euró érkezhet. Hangsúlyozta, Magyarországnak nem csak teljesítenie kell ezeket a korrupció ellenes mérföldköveket, hanem le is kell hívnia és fel is kell használnia ezt az összeget augusztus 31-éig. Hozzátette, a kohéziós alapból 4,2 milliárd euró érkezhet, amit viszont 2029-ig lehet felhasználni, jellemzően vasút és közösségi közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelmi, energetikai és vízügyi beruházásokra. Emellett van még 2,2 milliárd eurós támogatás, amelyet az alapítványi egyetemekkel összefüggésben fagyasztottak be, így ezzel kapcsolatban is lesznek változások. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtandó javaslatcsomagban még több ügyet érintő pont is szerepel, például a vagyonnyilatkozatokat részletesebben kell majd benyújtani, és a terv szerint az integritás hatóságnak is lesz jogköre ezt vizsgálni, súlyos mulasztás esetén pedig akár 2 év szabadságvesztéssel járó büntetésre is lenne lehetőség.
Számos olyan szabály lesz, ahol szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása, bekerül ebbe a törvénycsomagba a kockázati tőke alapkezelők és úgy magántőke alapok végső tulajdonosi szerkezetének átláthatóságára vonatkozó szabályozás. Ez is ugye egy régóta napi rendelévő kérdés, hogy a magántőke alapok tulajdonosai megismerhetővé váljanak. Ez is egy olyan tétel volt, amit nem teljesített Magyarország az Európai Bizottság elvárásaiból, és ez is akadálya volt az uniós pénzekhez való hozzáférésnek. A hivatalba lépett kormány, a Tisza kormány nem látja úgy, hogy ne lenne az magyar közérdek, hogy az emberek megismerhessék, hogy kik vannak a magántőke alapok mögött.
Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy a kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását. A vizsgálat kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint arra is, hogy milyen módon és ki határozta meg azt, hogy amerikai dollárban fizetik a magyar kivitelező céget.
Jövőre ismét széles körben visszavezethetik a kisadózó vállalkozások tételes adóját, a katát. Szakemberek szerint addig azonban több ponton is módosítani szükséges a szabályozást. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
Kormány tervei szerint 2027-től visszaállítja a katának a széleskörű elérhetőségét.
Ezt még hétfőn jelentette be a pénzügyminiszter a parlamentben. Kármán András hangsúlyozta, szükségük van a magyar mikro- és egyéni vállalkozóknak, valamint az önfoglalkoztatóknak olyan adózási formára, amely egyszerű, kiszámítható és nem jár adminisztrációs teherrel. A kisadózó vállalkozások tételes adóját 2013-ban vezették be. Az adózási forma lényege az volt, hogy havi 50 ezer forint befizetésével a főállású vállalkozók teljes adó- és járulék kötelezettségüket teljesíteni tudták. Az Orbán kormány 2022-ben a rendszerben tapasztalt visszaélésekre hivatkozva szigorított a szabályokon és csökkentette a résztvevők körét. A GKI gazdaságkutató ZRT szerint 35 ezer katás vállalkozás szűnt meg ezután, s mintegy 264 ezer alakult át.
Mi nagyon-nagyon örültünk ennek, hogy előre vette a kormány ezt az adózási formát.
Ezt már az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke mondta a Kossuth Rádióban. Németh László kiemelte, üdvözlik, hogy a tárcavezető széleskörű érdemi egyeztetést tervez a módosításról az érintettekkel. A szakember hangsúlyozta, rendezni kellene a katások nyugdíj és társadalom biztosítási helyzetét, mivel jelenleg egy év katás jogviszony kevesebb, mint egy év szolgálati időnek számít a nyugdíj alapszámításakor, és a figyelembe vett összeg is eltér a havi nettó keresettől.
Nyugdíj és a járulék ellátáshoz mindenképpen követni kéne a minimálbérrel kapcsolatos emelkedéseket, hiszen akkor kaphatják meg azt az ellátást, ami a minimálbér. Van még egy lehetőség, hiszen elkerülhetetlen hosszú távon, hogy a magas élőmunkát igénylő tevékenységeket kiemeljük ebből az adózási körből, ami most van, hiszen azok a szolgáltató vállalkozások, amelyek tényleg magas élőmunkával dolgoznak, azok nem tudják felvenni a versenyt a robotokkal, amelyek a nap 24 órájába termelnek.
Az IPOSZ elnöke arról is beszélt, hogy a kata alkalmazását tevékenységi körökhöz kellene kötni, és ismét elérhetővé kellene tenni a másodállásban dolgozóknak is. Szorgalmazzák, hogy a katások magánszemélyek mellett ismét számlázhassanak cégeknek is. Hozzátette, a katásoknak is szükségük lenne fejlesztési hitelre.
Az IPOSZ már nagyon régóta hangoztatja, hogy nagyon jó a Széchenyi kártyás hitel, de el kéne már egyszer távolodni ettől a mikrohitelekkel, és olyan alapítványon kéne, mint korábban is működött ez, nem kereskedelmi bankokon keresztül, hiszen a kereskedelmi bankoknál a katások sok esetben olyan kockázatos vállalkozásnak minősültek, hogy semmi esetben se kapták meg azt a például a Széchenyi kártyát, vagy az egyik támogatást hitelt.
A GKI gazdaságkutató ZRT becslése alapján a jövőre tervezett új szabályozással 250-270 ezer munkavállaló térhet vissza a katás adózási formához.
Több mint negyedmillió embert érintene a férfiak 40 nyugdíjrendszer bevezetése. Erről beszélt Farkas András, nyugdíjszakértő a Kossuth Rádióban.
Emlékeztetett arra, hogy a kormányfő első körben támogatta azt a javaslatot, mely szerint 40 év munkaviszony után a nőkhöz hasonlóan a férfiak is nyugdíjba mehessenek. Farkas András hangsúlyozta, a Nők 40 program rendkívül népszerű, annak feltételeit azonban nem lenne célszerű változtatás nélkül alkalmazni.
Több mint negyedmillióan vannak ebbe a korcsoportba. Én nem is a 60-tól néztem, hanem a 62-65 közötti három évjáratot, mert általában a világon mindenhol a nyugdíjkorhatár betöltése előtti három évben engedélyeznek csak ilyen típusú korhatár előtti nyugdíjba vonulást. Ez 260-270 ezer férfit érinthetne, és hát ha ilyen sikeres lenne mondjuk ez az új férfi kedvezményes nyugdíj, pontosabban a nemektől független kedvezményesen igénybe vehető nyugdíj, akkor ez a férfiaknál is jelent. Jelentős részben oda vezetne, hogy a korhatár betöltése előtt már igénybe vehetnék, és igénybe is akarnák venni ezt a nyugdíjat.
A csapat zászló átadás átvétele a magyar katonai hagyomány egyik legősibb szertartása, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, a Honvéd vezérkar főnöke Sándor Zsolt ünnepélyes beosztás és zászló átvételén.
Ruszin Szendi Romulus parlamenti beszédében úgy fogalmazott, a ceremónia megadja a tiszteletet azoknak, akiket ez megillet, és támogatja azt is, hogy a honvédség ismét önmaga lehessen, erős, büszke és tisztelt. Hangsúlyozta, a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. A miniszter szerint ahhoz, hogy a biztonságot meg lehessen védeni, a szabadságot pedig megőrizni, ütőképes haderőre van szükség.
Magyarország büszke tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak. Szövetségesi rendszerben gondolkodunk, közös felelősségben hiszünk, és kötelességünk, hogy megbecsült, hiteles és erős partnerei legyünk szövetségeseinknek. Ehhez azonban nem elegendő a modern haditechnika vagy a fejlesztések sora. A legerősebb fegyver mindig maga az egyén, a katona marad. Sándor Zsolt vezérezős úr személyében olyan katonát köszönhetünk ma, aki egész életét ennek a szolgálatnak rendelte alá.
A választás óta eltelt időben érdemben emelkedett a Tisza párt támogatottsága, derült ki a Závetsz Research felméréséből, amely szerint jelenleg mintegy 3 millióval többen támogatják a kormánypártot, mint a Fideszt. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint ez az előny a Tisza párt újfajta politizálásának köszönhető. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Óriási a Tisza párt előnye. A biztos szavazók körében 72%-on áll a kormánypárt. Ez derült ki a Závetsz Research legfrissebb közvéleménykutatásából. A Fidesz 20%-on áll a felmérés szerint. A Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt támogatottsága megegyezik azzal az eredménnyel, amit a választásokon elértek. A választást a Tisza párt nyerte április 12-én. Akkor a szavazatok 53,18%-át szerezték meg. A választási rendszer miatt ez bő kétharmados eredménynek felel meg. Az viszont már most látszik, hogy a teljes népességben és a biztos pártválasztók között is jelentősen nőtt mostanra a Tisza előnye. A felmérés szerint a jelenlegi kormánypárt a társadalom összes nagyobb demográfiai rétegében előnyt élvez a Fidesszel szemben. Ezek közül is a legnagyobb különbség a 18-39 évesek és a fővárosiak körében mutatkozik. Nem ez az egyetlen kutatócég, amely az áprilisi választás óta a Tisza előnyét mérte. Egy hónapja a Medián is a kormánypárt nagy arányú támogatottságát mutatta ki. Akkor a biztos szavazók 70%-a szavazott volna a Tisza pártra, míg a Fidesz mellett 23% tartott ki. De a 21 kutatóközpont májusi felmérése is hasonló eredményt hozott. Az ő adataik szerint a biztos választóknak most már a 71%-a szavazna a Tiszára, a Fideszre pedig csak 21%.
Azt látom, hogy a Fidesz összeomló félben van.
Egy új típusú politizálás tarthatja fenn a Tisza tábor lelkesedését. Erről a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt. Horn Gábor szerint ilyen még nem volt Magyarországon.
Ez a új típusú politizálás, ahol azt az érzést adja Magyar Péter és a Tisza a választóinak, az ő mögött állóknak, hogy részesei a politikának, hogy ők alakítják a politikát. Ez egy olyan új elem, ami megtartja, föntartja ezt a lelkesedést, hogy meddig azt nem tudom, de ilyet én még Magyarországon az elmúlt 36 évben nem láttam.
Horn Gábor hozzátette, Magyar Péter politikája túlmutat egy kormányváltáson, és egy másik Magyarországot ígér.
Országos tisztújító kongresszus tart jövő szombaton a Fidesz.
Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádióban azt mondta, a párt minden szinten és döntéshozatali fórumán a választási vereség okainak megfogalmazásán dolgozik.
A kongresszusi központban lesz, ez egy munkakongresszus lesz, tehát a széles nyilvánosság és a sajtó számára nem lesz nyitott, de az nem azt jelenti, hogy zárt körül, és nem lehet tudni, hogy mi zajlik ott, hiszen Orbán Viktor közösségi média oldalán, illetve a Fidesz Facebook oldalán is folyamatos közvetítés lesz, tehát 13-án 10 órától, hát ameddig tart, reményeink szerint 5 óráig, és ez egy ilyen divatos szóval, ez egy kibeszélő show is lesz, hiszen most a vitairatokat megkapták és megvitatják a Fidesz csoportjai szerte az országban.
A Megyei Jogú Városok Szövetségének frissen megválasztott elnöke szerint jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben.
Cserpalkovics András emlékeztetett, a több mint 30 éves, 25 tagú szövetség már a választások előtt megfogalmazott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, amelyet valamennyi tag támogatott. De ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. Hozzátette, a többi között az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére, eltörlésére is javaslatot tesznek.
Nagyon fontos lenne, hogy a helyi adóbevétel az helyben maradjon, mert ez önmagában egy nagyon komoly garanciája lehetne ennek a pénzügyi és egyben politikai függetlenségnek. Másodszorban pedig például egy gépjárműadó kérdése, az kerüljön újra napirendre, hogy legalább részben adott esetben ezeket a forrásokat helyben lehessen felhasználni, és mondjuk közlekedésfejlesztési beruházásokat belőle megvalósítani.
Elutasítja a polgármesterek fizetésének csökkentését a Szolidaritás pártja.
Székely Sándor elnök a Kossuth Rádióban azt mondta, szerintük inkább azzal kellene költséget csökkenteni, hogy racionalizálják az önkormányzati rendszert, például azzal, hogy több kisebb települést összevonnak egy önkormányzat alá.
Hollandia a világ egyik leggazdagabb országa. Ott a pár ezres települések összeállnak, és 4-5 kis település alkot egy önkormányzatot. Magyarországon minden településnek külön önkormányzata van, még a 80 fős településeknek is van, ahol egyébként alig van út, tehát olyan zsákfalunak, aminek nincs útja. Ott is van egy polgármester és egy 4 fős testület fizetésért. Tehát ezek olyan szintű problematikákat mutatnak, amiken változtatni lehet.
Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről. A kormányzat és a szakmai szervezetek keresik a közös megoldást a legégetőbb kérdésekre, így a pedagógus hiányra, a bérezésre és a tananyag átdolgozására, mondta a közmédiában a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.
Nagy Erzsébet hozzátette, az új kormány a gyermek és ifjúsági részvételi csoport megalakításával a diákokat is bevonja a párbeszédbe. Hangsúlyozta, elvárják, hogy a minisztérium folyamatosan egyeztessen minden szereplővel. Az ügyvivő a nemzeti alaptantervről azt mondta, azt nem szabad gyorsan változtatni.
Itt nagyon széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetésre van szükség, na de azon belül például a szabad tankönyvválasztás tekintetében igazán meg lehetne lépni azt, és szerintem meg is kell, hogy a kollégák, hogyha más tankönyvet akarnak használni, szülőkkel egyeztetnek, annak ne legyen már szankciója. Sem a pedagógus, sem az igazgatót érintően ne legyen semmiféle szankció, szabadon használhassanak végre olyan tankönyvet, ami a pedagógiai munkához szükséges. És természetesen a tantervhez hozzá kell nyúlni, ez teljesen egyértelmű, de ez nem megy áról bére.
12:30 lesz, 5 perc múlva.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök hivatalos megkeresést küldött az orosz elnöknek, Vlagyimir Putyin nem zárkózott el a találkozótól. Szó volt arról, hogy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó törvénycsomagjavaslat benyújtásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter, és hamarosan beszámolunk arról, hogy eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be 6 budapesti kerületben.
Déli krónika.
Immár 20. alkalommal rendezik meg a Magyar Nemzeti Parkok hetét. Az esemény ma kezdődő nyitó hétvégéjét a budapesti Vajdahunyadvárban tartják, ahol egyebek mellett interaktív programokkal, játékokkal és különleges élményekkel várják a rendezvényre látogatókat.
Június 8-a és 14-e között pedig mind a 10 hazai nemzeti park igazgatóság készül változatos és izgalmas programokkal. A programsorozat megnyitóján az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, a kormány célja, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a természetvédők munkája, mivel a környezetvédelme és szeretete nélkül hosszú távon nem biztosítható a fenntartható jövő. Kajdos László hozzátette, a minisztérium kiemelt feladata a környezeti értékek iránti felelősségvállalás.
Az elmúlt évek tapasztalatai világosan megmutatták, hogy legyen szó a vízhelyzetről, az aszályról, az erdeink állapotáról, vagy éppen a környezetet érintő beruházások körüli vitákról. Mind azt jelzik, a magyar emberek egyre jobban figyelnek, egyre fontosabb számukra az őket körülvelő környezet állapota, és joggal várják el a felelős, átlátható és jövőbe mutató döntéseket. Személyes elköteleződésem, hogy olyan minisztériumot építsünk, amely képes megfelelni ezeknek a társadalmi elvárásoknak és a 21. század környezeti kihívásainak.
Jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldség gyümölcságazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban.
Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből. Hangsúlyozta, a folyamat egyik jelentős következménye, hogy a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon, tette hozzá.
Nagyjából 20-30%-nyi a munkaerőhiány, de a nagyobb gond a munkaerő minőségével van. Javarészt azt a munkaerőt tudjuk még bevonzani, amelyik hajlandó kertészetben nem túl kellemes munkakörülmények között dolgozni, amelyeknek a kvalifikáltságával vagy a moráljával nagyon-nagyon komoly gondok vannak. Azt gondolom 100-ból 99 kertész azt nyilatkozná, hogy nagyon komoly munkaerőhiány van, amit lehet, hogy a minőség oldaláról sokkal, de sokkal jobban érzünk, mint a mennyiség oldaláról, pedig mennyiség.
Jelentősen csökkentek az árak a magyar tejágazatban, mondta a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogramonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot.
Harcoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben zuhant, már a 100 forint alá süllyedt kilogramonként. Hangsúlyozta, a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is.
Amit látunk statisztikát első 4 hónapra az, hogy ilyen 4-5-6 telep befejezte a termelést. 3-4 ezer tehén. Én azt gondolom, hogy ez még így ebben a formában túlélhető az ágazat szempontjából. Itt az a kérdés, hogy mi következik a következő időszakban. Egyébként nyilván ezen telepek bezárásának oka a tejpiac, oka a munkaerőhiány, oka a generációváltás, tehát azért vannak itt még egyéb okok is, de kétségtelenül attól tartunk, hogy nem fenntartható, tehát jelentős veszteségeket fogunk ezt
Karnyújtásnyira van a nyári szünet, a vakáció alatt változik a gyerekek napirendje, és akár felborulhat a táplálkozási rutinjuk is. Az NNGK szerint a szülőknek érdemes a nyári hónapokban különösen odafigyelni arra, hogy gyermekük mennyi és milyen folyadékot fogyaszt. Felhívják a figyelmet, a cukros üdítők helyett a vizet és gyümölcsöt érdemes előtérbe helyezni. Nagy Viktória összeállítása.
Ami mindenképpen más a többi időszakhoz képest, hogy megjelennek nyáron a friss zöldségek, gyümölcsök, úgyhogy én is a kisfiamnak igyekszem minél többet adni ezekből.
Sok szülő törekszik arra, hogy gyermeke egészségesen étkezzen. A közelgő szünidőben viszont sokaknak nehezebb lehet az, hogy erre odafigyeljenek.
Az a rendszer, ami egy iskola évben történik, hogy reggel korán fölkelnek, elmennek az iskolába megvan a 10 órai szünet, utána az ebéd, uzsonna, tehát ez teljesen föl tud borulni egy nyári szünetben.
Ezt már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ dietetikusa mondta a közmédiában. Mihály Dikinga hozzátette, a szünetben a szigorúbb napirend kiesésével sokszor a nassolás kerül előtérbe. A nyári melegben nagyon fontos a folyadékpótlás, és a gyerekek, fiatalok gyakran a cukros üdítőket választják, ami viszont nem ajánlott a magas kalóriatartalom és az egészségtelen összetevők miatt.
Az üdítő fogyasztással akár egy ebéd kalóriányit is el tudnak fogyasztani, mert 5-600 kalória is lehet, hogyha egy másfél literes üdítőt mondjuk megisznak. A 100%-os gyümölcslé az bizonyos szempontból jó, mert magas a vitamin tartalma, ásványanyag tartalma, tehát tudjuk javasolni, de abból sem javasoljuk, hogy egy decinél többet fogyasszanak, hiszen a 100%-os gyümölcslének is van kalóriatartalma.
A dietetikus hangsúlyozta, nyáron számtalan gyümölcs áll rendelkezésre, ezért azok fogyasztását javasolják a magas rost és vitamintartalom miatt. Kiemelte a vízfogyasztás jelentőségét, hangsúlyozta, hogy az óvodáskorú gyerekek esetében a szülőknek és nagyszülőknek nagy felelősségük van abban, hogy a kicsik megfelelő mennyiségű folyadékot igyanak.
Itassák, mert a gyerek játék közben elfelejt inni, és nem fog eleget inni. Ez még az általános iskola alsó tagozatára is vonatkozik, tehát ott is oda kell figyelni, mert a kisebb gyerekeknek nem biztos, hogy eszébe jut inni.
A témával kapcsolatban bővebb információ érhető el a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján.
Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a szakemberek.
Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A szerkezet egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
Visszaeső pedofilt fogtak el a rendőrök Budapesten, a 25 éves férfi a gyanú szerint több alkalommal is kiskorúakat ábrázoló, szeméremsértő fényképeket tett fel az internetre. Korábban hasonló bűncselekmények miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, és mivel az újabb bűncselekményeket a próbaidő alatt követte el, ha elítélik, az akkor kiszabott 2 évet is le kell majd ülnie. Víg András információi.
A 25 éves férfit egy kőbányai szálláson fogták el a Nemzeti Nyomozóiroda kiberbűnözés elleni főosztályának munkatársai. A pedofilra az amerikai eltűnt és kizsákmányolt gyermekek nemzeti központja hívta fel a magyar rendőrök figyelmét, miután a férfi tavaly tavasszal és idén év elején több alkalommal is kiskorúakat ábrázoló szeméremsértő fényképeket tett fel az internetre. Mondja Kész Varga Mónika, az NNI szóvivője.
Kollégáim a férfit végül május 19-én Budapesten fogták el, majd pedig gyanúsítottként hallgatták ki, három rendbeli gyermekpornográfia miatt. A férfi a kihallgatása során a bűncselekmény elkövetését ugyan nem tagadta, de vallomást nem tett.
A fővárosi főügyészség kezdeményezte a férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. R. Attila korábban is követett el hasonló bűncselekményeket. 2019-ben és 2020-ban összesen 74 gyermekpornográf tartalmat osztott meg a közösségi médiában. A kaposvári járásbíróság 2 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 5 évre felfüggesztette. A próbaidő csak idén szeptemberben járt volna le. Mivel visszaesőről van szó, a pedofil a mostani ügyben a 10 évig terjedő büntetési tétel felső határához közelítő ítéletre számíthat, és még le kell ülnie a próbaidőre felfüggesztett 2 éves büntetését is.
Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban a telepített trafi boxok 6 budapesti kerületben. A legnagyobb sebesség túllépés csak nem 2,5-szerese volt a megengedetnek. A sofőr több mint 300 000 forintos bírságra számíthat. Falucskai Ivet összeállítása.
Volt olyan hely, ahol a megengedett 50 km/h sebesség helyett 122 km/h ment egy autó.
Ez volt a legdurvább eset, mondja Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. A sofőrt a 6. kerületi Andrássy úton mérte be az egyik telepített trafibox. Rajta kívül mások is lebuktak gyorshajtás miatt a múlt hónapban 6 budapesti kerületben. Számolt be a részletekről a szóvivő.
Ezek a mérések a 2., a 3., a 6., a 11., a 15. és a 20. kerületben kerültek mérésre 2026 májusában. Összesen ezekben a kerületekben 1356 gyorshajtót mértek be ezek a telepített kamerák.
Csécsi Soma hangsúlyozta, a budapesti rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít a közlekedés biztonságra.
Különösen az egyik legfőbb baleseti veszélyforrása a sebesség túllépésre. Sajnos azt kell mondjam, hogy a sebesség túllépés még mindig vezető baleseti ok, és a budapesti rendőrfőkapitányság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezek a sebességhatárok be legyenek tartva.
Rendőrségi statisztikák szerint a közúti balesetek 70%-a 3 fő okra vezethető vissza. A gyorshajtásra, az elsőbbség meg nem adására és a kanyarodási irányváltási szabályok megsértésére. Ezek közül a gyorshajtás az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb kimenetelű baleseti ok. Statisztikai adatok alapján a közúti tragédiák nagyjából 1/3 a megengedett sebesség túllépése miatt történik. A járművek sebessége közvetlenül befolyásolja az ütközések erejét és a sérülések súlyosságát, illetve gyors hajtásnál a reakció idő is kevesebb manőverezést tesz lehetővé.
Itt a krónika.
LPG, vagyis cseppfolyósított gáztárolók robbantak fel csütörtökön a mexikói főváros közelében. A hatóságok szerint egy illegális telephelyről lehet szó.
A beszámolók alapján 4 tartály robbanhatott föl, és több mint 2000 embert kellett kitelepíteni a térségből. A hírek szerint többen megsérültek, de halálos áldozat nincs.
Ismét kitört Indonéziában a levotobi Laki-Laki vulkán. A környékbeli repülőteret lezárták, a közelben élőket pedig felszólították, hogy kerüljék el a tűzhányó 5 kilométeres körzetét.
A turisták körében is népszerű Flores szigetén található vulkán az utóbbi években többször is működésbe lépett. 2 évvel ezelőtt 10 ember halt meg a kitörések miatt. Indonézia 130 aktív tűzhányójával a Föld legaktívabb vulkanikus területének számít. Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen a főváros felé Tatától Biatorbágyig, főleg a külső sávban. Sok helyen araszolva halad a kocsisor, emiatt jelentősen megnőtt a menetidő. Pontják a terelést az M5-ösön Budapest felé, Lajos Mize és Táborfalva között csak egy sáv járható, több mint 8 kilométeres a torlódás. Egy műszaki hibás autó nehezíti az előrejutást az M1-esen a főváros felé. Herceghalom térségében a 28-as kilométernél az átterelt sávban útszűkületen kell áthajtani. Kábeleket fektetnek az 51-es főúton a 72-es és 77-es kilométer között. A forgalom fél pályán halad, mindkét irányban torlódnak a járművek. dolgoznak az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között. Irányonként váltakozva halad a forgalom, ott is dugó alakult ki.
A fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban labdarúgó mérkőzés miatt lezárják várhatóan délután 5 órától éjjel 11 óráig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, továbbá az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat is. A korlátozások miatt az érintett BKK járatok módosított forgalmi rend szerint közlekednek, a mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos is sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Lassú felmelegedés következik be a következő napokban. Kevés csapadék várható az ország területén, frissítő záporok kevés helyen fordulnak elő. A részleteket Förhéz Adrientől halljuk. Szervusz, Adri!
Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Holnaptól valóban lépcsőzetes melegedés kezdődik, de ma egy harmad gyenge hidegfront miatt átmenetileg megtorpant ez a melegedés. A hidegfront előfutáraként a magas szintű felhőzet, a fátyol felhőzet vastagodik meg nyugatról kelet felé haladva. Majd alacsonyabb szinteken is megjelennek felhők. Egyre szűrtebb, ágyattabb napsütésre számíthatunk, kis és szomorkásra fordul az idő. Ma délután elvétve alakulhat ki egy-egy futózápor, és az északnyugati szél nagy területen megélénkül. Zömmel 24-25 fok körül ingadozik a hőmérséklet. A nyugati részeken ennél frissebb, hűvösebb a levegő. Estétől a délnyugati harmadban, majd délen és délkeleten lehetséges egy-egy jelentéktelen zápor, néhol zivatar is. Holnap napközben pedig a keleti ország részben nagyobb, nyugaton kisebb, csekélyebb a csapadék esélye. A déli órákban erős, helyenként nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így a következő napokban a szabadban mindenképpen figyeljenek a megfelelő bőr- és szemvédelemre. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, a déli krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Bessenyei Márk és a technikus